A miskolci születésű Ferenc Marcell által tervezett Városligeti Néprajzi Múzeumot a világ legjobb középületének választották. Az eredményt május 30-án Szingapúrban jelentették be. A 30 ország 63 szakemberéből álló zsűri az indoklásban fenntarthatósági, esztétikai és látogatói élmény szempontjából egyaránt a világ legjobbjának ítélte a Néprajzi Múzeumot. Ferenc Marcell a 2023-as Velencei Biennálé magyar pavilonjában rendezett kiállítás vezetőépítésze volt. Ő tervezte a Duna Arénát és a Nemzeti Atlétikai Központot. Jelenleg a Matthias Corvinus Kollégium központi épületének tervein dolgozik. Irodájával. Az IBL díjas, kétszeres Pro Architektúra díjas és Prima Primissima díjjal kitüntetett Ferenc Marcellel beszélgettem. Óriási eredményről kaptunk hírt, miszerint a világ legjobb középülete lett a május 30-án Szingapúrban kihirdetett eredmény szerint a Városligetben a Néprajzi Múzeum, és hát nekünk óriási büszkeség miskolciaknak, hogy a miskolci születésű Ferenc Marcell tervező munkája ez az épület. Jó napot kívánok, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll ebben a beszélgetésben. Hát nem az első díja ennek az épületnek, de én úgy gondolom, hogy ez a legrangosabb.
Kezicsókolom, és köszöntöm én is a miskolciakat.
Ez a legrangosabb díja eddig ennek az épületnek, hiszen már nagyon sok elismerésben részesült.
Az ingatlan szakma szempontjából kiváltképpen, még annak idején 2018-ban, amikor a tervpályázatot elnyertük, és elkészültek a tervek, akkor történt egy hasonló esemény, de akkor még a terv formájában kapta meg a világ legjobb építészeti középületi tervdíját, de hát ez most hatalmas öröm, hogy 6 év távlatából a megvalósult épület is hasonló sikert tudott hozni az ország számára.
A miskolci kötődése kapcsán édesapját kell megemlítenünk, aki úgyszintén IBL díjas építész, és hát ugye azok a miskolci évek az Északtervnél, majd a miskolci építésziroda, ahol Bodonyi Csaba és Plesz Antal társaságában alkotott, és hát a Miskolci Egyetem aulája, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Székháza, a Malom vagy a Jezsuita Gimnázium, amelyet említhetnénk jelentős munkái közül. Hát én gondolom, hogy ebben a családban felnőni egyenes út vezetett ahhoz, hogy ön is tervező lesz.
Nagyon kedves, hogy megemlíti Ferenc István édesapámat, és Plesz Antalt, aki pedig ugye a mestere Bodonyi Csabának, édesapámnak és Bán Ferencnek, mind kiváló Kossuth díjas tervező, és hát a mester kezéről kerültek ők ki, és mondhatom így egy kicsit talán itt a örömömben, hogy így azért ilyen vállakról indulni, azt hiszem kötelesség is, hogy azt a hagyományt folytatva örökértéket hozzon létre az ember. Ezt a célt, ezt belénk nevelték a mesterek.
1970-ben született, de már Budapesten érettségizett. Mire emlékszik a miskolci évekből?
Abból táplálkozom, amit Miskolc adott. Azt a fajta igazmondást, kiállást és emberséget.
Tehát kemény, alapokat ad Miskolc, ugye? Fogalmazhatom
nagyon, nagyon komoly emberi alapokat ad. Én egy nagyon különleges helynek tartom valahogy földrajzi értelemben is, szellemi lelki kisugárzásában, és hát azon a vidéken számomra olyan kedvesen beszélik a nyelvet, az irodalmi magyart, ami nélkül egy tervező meg se tud mozdulni, hogy ne tudja megfogalmazni gondolatait szóban vagy írásban. Ez mind kellett ahhoz a sikerhez is, ami most történt.
A pályafutásában nagyon jelentős szerepet tölt be az oktatás. Kérem, erről beszéljen nekünk egy kicsit.
Dobó János mondta, ugye a baráti kör, Plesz Antal tanítványa volt ő is, Bodonyi Csaba édesapám mellett, Bán Ferenc mellett, hogy az ember ne csak idézőjelben legyen egy jó szakember és tervező, hanem fektessen be a jövőbe, igenis kötelessége továbbadni azt a tudást, amihez ő is hozzájutott, tehát tanítson, oktasson, vegyen részt a szakmai közéletben, és hogyha tud, ezeknek a vállán a közügyek gyakorlása mellett, tehát szakma, tanítás, közügyek mellett minél többet tegyen az országért. Én azt gondolom, egy építész azzal tehet a legtöbbet, olyasfajta épületet tervez, amit ő maga, az alkotó személye mindenképp az ország javára és az ország szolgálatára szán. Ezt tanultam a mestereimtől.
Igen, hát a Budapesti Műszaki Egyetem, a Debreceni Egyetem és jelenleg a Szent István Egyetem Ybl Miklós építés tudományi kara, amelynek professzora, tehát ezek a főbb állomások, ugye?
Igen, így van. Azóta Óbudai Egyetemre keresztelték át a Szent István Egyetemet, igen, de azt a csapatot, tanári gárdát próbálom erősíteni, amely kiváló egyéniségekből áll. Az ország több kiváló Ybl díjas tervezője vezeti a tervezési tanszéket, Kis Gyula tanárul Ybl díjas tervező, Csontos Györgyi most kapott Ybl díjat, és Anthony Gall kiváló ausztrál-magyar tervezővel próbáljuk ugye az ifjúságot nevelni.
Ön is Ybl díjas, 2013-ban kapta meg az Ybl Miklós díjat, és kétszeres pro architektúra díjas, és hát 93-tól a Napur építésziroda tagja, amely tulajdonképpen kapta ezt a megbízást a Néprajzi Múzeumra. Hát ez egy óriási kihívás lehetett.
Ez egy nemzetközi terpályázatnak az eredményeként született ez a döntés, hogy a irodánk nyerte 2016-ban a tervpályázatot. A világ 10 legjelentősebb múzeumtervező irodája indult el a pályázaton, és további 6 magyar iroda. És hát ez egy nagyon, nagyon különös és különleges helyszín, és egy nagyon komoly tervezési programnak kellett megfelelni, amit pedig a jelen intézményigazgató Kemecsi Lajos és 120 munkatársa a pályázatot megelőző 2 évben dolgozott a projekten, hogy mint tervezési program elő tudja állítani azt, amit aztán nekünk térbe kellett önteni.
Hogyha számokban idéznénk a Néprajzi Múzeumot, akkor 34 ezer négyzetméternyi terület, 7 ezer négyzetméter kiállítótér, és a felső szint, a terasztér is talán 7 ezer négyzetméter.
Így van, tehát ez egy nagyon érdekes telek, egy 300 méter hosszúságú, 100 méter széles telek, ugye ez egy macskakövezett parkolóterületen helyezkedett el, és onnan próbáltuk azt a víziót erősíteni, amelynek az atya Bán László kormánybiztos volt, aki a Liget projekt megálmodója, és a magyar kormányzat támogatásával megkezdte ezt a munkát 10 évvel ezelőtt, és bízunk benne, hogy a megtestesülő épület, amit most már nem csak budapestiek, hanem vidékről érkezők és külföldről érkező vendégek használnak, ezt a nagy hajlított zöld kelyhet, most már ténylegesen birtokba veszi a város és az ország.
Én amikor ott jártam, megmondom őszintén, lehet, hogy most a néprajzosok egy kicsit megorrolnak, de én nem tudtam eldönteni, hogy a tárgyakat nézem, vagy az épületet, mert annyira lenyűgöző, és maga az épület egy olyan vizuális élmény, hogy szinte az ember nem is tudja, hogy hogyan nyissa ki a receptorait, hogy mindent befogadjon belőle, de hát egy fantasztikus feladat, mert a világ kultúrkincsének kellett környezetet teremteni. Szóval ez emocionálisan és egy rendkívüli feladat lehetett.
Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy ma már múzeumot csak úgy lehet tervezni, hogy maga a térbelisége, az architektúrája is vonza az embereket, tehát ez tényleg cél, hogy kívül, belül egy olyan élményt adjon, egy maradandó élményt a látogatónak, ami által tulajdonképpen óhatatlanul, önkéntelenül is sokkal mélyebben a lelkébe tud szivárogni az a kultúrkincs, ami magában az épületben található. Tehát ez a páratlan anyag, a magyar gyűjtemény a világon párját ritkítja, csak kerámiából 10 000 darabszámú gyűjteményük van, amiből 4 000 ki van állítva, hát egész Európában nincs 3 000-nél több tárgy kiállítva. Tehát topzódik a magyar állománya az értékekben, és a ház úgy lett tervezve, hogy ezeket a műtárgyakat megismerve tulajdonképpen szinte a műtárgyakhoz terveződtek az egyes rejtett térbugyrok, egy barlangszerű térszövevényről beszélünk, ami a ház belsőben található, hogy ott jól érezzék magukat a félhomályban azok a kincsek, amik nagyon sokáig porosodtak szekrényekben, és most végre a nagy közönség láthatja. És hadd ragadja meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szeptemberben megnyílik a nagy állandó kiállítótér, és így azt gondolom, hogy a múzeumigazgató úr 9 éves erőfeszített munkája végre lépbe fog érni, és így összességében egy 8000 négyzetméteres állandó kiállítással találkozhat a látogató szeptemberben.
Azt is el kell mondani, hogy a kiállítótérnek szinte a 60%-a a föld alatt van, tehát azért
igen,
egy fantasztikus létesítmény ez. Hogyan működik a terasz? Hiszen ott is egy utat járunk be, egy átkötés, egy szakrális átkötés, így nevezi talán valamelyik portré filmjében, ahhoz a fantasztikus körbevevő műemlék együtteshez, ugye a Szépművészeti, a Műcsarnok, a Hősök tere, a Városliget, tehát ebben a történelmi környezetben egy 20. századból történő átkötés.
Igen, nagyon fontos volt a számomra, hogy az a turista, aki a világörökségi helyszíneken át a Budai vártól végsétálva az András úton kiérkezik a történelmi nemzeti origónkhoz, a Hősök teréhez, megnézi a két nagy múltú múzeumot, a Szépművészetit és a Műcsarnokot, és elindul a zöldbe pihenni a Városligeti tó mentén, legyen egy olyan belső kulturális főutcája ennek az útvonalnak, ugye a Dózsa-György út mentén, amikor ő pihen, sétál, kikapcsolódik, kicsit talán már megéhezik és enni akar, és egyszerűen csak a séta közben éri az a döbbenetes erői meglepetés, hogy ő most egy újabb kiállított térben van. Tehát egy picit próbáltuk egy olyan nyitott múzeum képét közösen megfogalmazni az intézménnyel, ami szinte a maga természetességével, a természetből az ott lévő sétálókat csak így bevonza az épület, magába szippantja. És hát a ház az egy kilométer átmérőjű, nagy köralakú metszete van az épületnek, egy meghajlított mesterséges ív, amilyen a felszíne, az a nagy zöld kultúrkehely, ugyanez a logika mentén, egy nagy lesülyeztett belső térbe található a múzeum tér, így került a föld alá 60%-a kiállítótereknek. A felső terek pedig nagy teraszokkal kapcsolódnak a felső tetőkerthez.
Említettük már, hogy számos díjat kapott már a tervezéstől kezdve ez az épület. Most ez a díj, amelyet Szingapúrban elnyertek, ez azért is fantasztikus, mert mintegy 30 országból 60-valahány szakember döntötte ezt el. Tehát ennek most már óriási világvisszhangja kell, hogy legyen.
Györgyevics Benedek úrral beszéltem, miután nagyon kedvesen nyilatkozott a híradóban.
Ő a Városliget ZRT vezérigazgatója.
Ő a Városliget ZRT vezérigazgatója, ő nem lett volna, akkor a ház sem lett volna. Ő az a professzionális szakember, akinek a szakértelme kellett a sikerhez, mind a zeneháza kapcsán, mind a Néprajzi Múzeum kapcsán, és remélhetőleg a galéria kapcsán is. Jó kezekben van volt a projekt, most is. Az elmondása szerint ez egy rendkívüli dolog. Ebben a kategóriában magyarok még sosem nyertek, középület kategóriában. Óriási a verseny a világban. Több mint 3000 épület közül választja ilyenkor ki ez a 60 fős grémium, akik aztán abszolút nem befolyásolhatóak, hiszen 30 országból jönnek, utaznak ide repülővel, és nézik végig a terveket. Így került kiválasztásra az épület, amelyen nagyon boldogok vagyunk mindannyian.
Ez a művészetet szolgálja, a muzeológiát szolgálja, de én megemlíteném még a Duna Arénát, a Nemzeti Atlétikai Központot, másik nagyon jelentős munkáit, további jelentős munkáit. Most éppen mind dolgozik, ha jól olvastam, akkor a Matthias Corvinus Kollégium számára készít terveket.
Igen, ezek a Matthias Corvinus Kollégium központi épületére kiírásra került egy országos tervpályázat, amit 3 évvel ezelőtt sikerült megnyernem. Mátyás király tiszteletére, az intézmény névadójának a tiszteletére készülő késő gót koronareneszáns stílusú, de abszolút mai modern épületnek a tervei elkészültek. Most zajlik a munkásőrség épületének elbontása, és bízom benne, hogy jövőre megindul az építkezés, és 2026-ban átadásra kerül.
Én nagyon szépen köszönöm, és minden miskolci nevében engedje meg, hogy nagyon sok szeretettel gratuláljunk, nagyon büszkék vagyunk magukra, és hát további sikereket kívánok. Azt még el kell mondanom, hogy 2023-ban Prima Primissima díjat is kapott, ezt még kihagytam a felsorolásból. További sikereket kívánunk, és további ilyen fantasztikus épületeket saját magunknak. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, engedjen meg egy mondatot, minden miskolcit nagy szeretettel ölelek.
Kedves hallgatóink, a világ legjobb középületének választották a miskolci születésű Ferenc Marcell által tervezett néprajzi múzeumot. Az iménti percekben az építésszel beszélgettünk.